segedelmünk legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és ami Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Ami Urunk tiszteletére és nevének segítségül hívására énekeljük a 116. Zsoltár első versét, amelyik így kezdődik: szeretem és áldom az Úristent. Hallgassátok meg, testvérek, Istenünk áldott üzenetét, amint az szól mihozzánk Pál apostolnak a rómabeliekhez intézett levele, 6. részének 3. és azt követő verseiben eképpen. Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Eltemettetünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván az, hogy a mi óemberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtlenül jön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk a Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ővele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal. A halál többé rajta nem uralkodik, mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Isten tegye áldottá az ő igéjét, és mind azokat, akik szívükbe fogadták, hogy aszerint éljenek. Imádkozzunk. Mindenható Isten, édesatyánk a Krisztus Jézus által, hálával és alázattal állunk meg te előtted, hogy megköszönjük a te nagy jóságodat, naponként rajtunk megújuló kegyelmedet, gondviselésednek áldásait és örömeit. Megköszönjük néked a dorgálásokat, a feddéseket, az ostorozásokat is, mert tudjuk, hogy minden, ami a te kezedből jön, javunkra szolgál. Még akkor is, ha mi ma ezt nem látjuk. Köszönjük, hogy irgalmas, szerető szívű atyánk vagy, akire mi rábízhatjuk magunkat, és akinek a szeretetétől senki és semmi el nem szakíthat, mert ezt a szeretetet a Krisztus Jézusban bizonyítottad meg irántunk, aki szeretett minket, és az ő életét adta mi érettünk. Csodálkozik a mi szívünk, hogy ennyire fölértékeltél minket, hogy ennyire kedvesek vagyunk te előtted. Áldunk téged, hogy kihívsz minket a nyomorúságból, a bűnből, a szennyből, és Isten gyermekeinek a szabadságára, boldogságára méltóztatsz. Kérünk, tekints el minden méltatlanságunktól. Ne nézd bűneinket, vétkeinket, mulasztásainkat, tunyaságunkat, restségünket, lustaságunkat. Ne nézd semmit, ami minket nyom és vádol és szorít és fenyeget, hanem nézd a mi Urunkat, aki szenvedett, meghalt és feltámadott érettünk. Az ő érdeméért, az ő áldozatáért, az ő szeretetéért könyörülj rajtunk. Vizsgáld meg a mi szívünket, hogy megbocsássál minden bűnt, elfedezzél minden vétket és hamisságot és álnokságot. Vizsgáld meg a mi szívünket, hogy segíts rajtunk gondjainkban, problémáinkban, terveinkben. Adj erőt a jóra, hogy igazán követői legyünk annak a Jézusnak, aki érettünk, oda áldozta magát. Csöndesítsd meg szívünket, hogy békességben és nyugodtan hallhassuk a te szavadat, és árazd ránk a te szent lelkedet, hogy ne csak halljuk, hanem meg is cselekedjük, amit te mondasz. Az engedelmesség lelkével támogass minket, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért kérünk. Amen. Így szól az Úr, a te teremtőd, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Amen. Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amelyről ti néktek az ő lelkének segítségével szólani kívánok, amint az írva található a Máté írása szerint való szent evangélium 28. részének 16. és azt követő verseiben eképpen. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. És mikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Hát a feltámadottnak a találkozásáról van szó. Találkozik a tanítványaival, úgy, ahogy azt előre, már a halála előtt megmondta nékik, aztán a feltámadása után újból mondta nékik, üzente nékik. Galileában egy hegyen. Jó dolog így. A reménytelenségből bele menni a reménybe, a gyászból átmenni az örömbe. Talán így is jól lehet mondani, hogy átmenni halálból az életbe. Na mindegy, hát itt van Galileában egy ragyogó nagy hegy, ennek a csúcsára fölkapaszkodnak a tanítványok, 11, mögöttük egy szomorú múlt, Nem csak a tanítványok vannak itten, azt hiszem, hogy ez az a hely volt, ahol egyszerre megjelent 500 atyafinak, ahogy Pál apostol írja. Onnan gondolom, hogy ez így lehetett, mert a 11 már többször találkozott Jézussal, még Tamás is már bedughatta a tenyerét az ő keblébe, állítólag úgy is maradt vörösen, és mindig utogatta Tamás, hogy ez a kéz megfogta az Úrnak a szívét, amelyik értünk hasadt meg. A kételkedők az 500 között lehettek. A 11 az már nem kételkedik, az már nem töpreng, az csak leborul Jézus lábai előtt. Imádkozik? Nem hiszem. Hódol! Hódol a Krisztusnak, mert megsejtenek valamit. Még nem tudják, csak sejtik, hogy itt az Úr van. Nem ahogy eddig szólították őt, hanem az az Úr, akié minden hatalom menjen földön és poklokon, aki előtt reszket a lélek, mert túl kicsinek érzi magát, túl szegénynek érzi magát, túl méltatlannak érzi magát, túl piszkosnak, szennyesnek, aljasnak érzi magát. Nem lehet állni. Itt le kell borulni. A szó igazi értelmébe arcomat belefúrni a földbe. Valahogy ezzel a belső óhajjal. Nyílj meg föld! Rejts el engem az ő szemei, a mindenható szemei elől. Minden esetre Máté a tanítvány följegyzi, hogy ott voltak a kételkedők is. És ahogy a tanítványok ott leborulva feküdnek a földön, talán van bennük félelem is, talán van bennük csüggedés is, egész biztosan van bennük egy csomó bizonytalanság is. Megszólal Jézus, messze hangzó szóval, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Hol van ez a hatalom? Hol volt ez a hatalom? Az országutakon még Róma hadseregei csörögtek. És még sokáig fognak menetelni ezek a hadseregek. Hol van Jézus hatalom? Tanítványok nem töprengenek rajta. Hol van ma Jézus hatalma? Mi sem töprengünk rajta. Nem is törődünk vele. Nem is érdekel minket. Mert ha érdekelne, akkor ez a hatalom megmutatkozna. Akkor ez a hatalom épp olyan valósággá lenne közöttünk is, mint amilyen valósággá lett ennek a 11-nek, ennek az 500-nak az életében. Valósággá lett. Ha úgy belegondolunk, testvérek, az ember úgy elszédül. Hát végeredményben még ma is elég probléma a Szentföldre utazni tőlünk. Pedig repülőgépeink vannak, gyorsjáratú hajóink vannak, autóink, vasútjaink. Mégis elég problémás, elég költség. Ugorj vissza 2000 évvel előbbre. A 60-as években már Rómában 10 000-vel lehet a keresztényeket a cirkuszba hajtani, a vadállatok elé vetni. És nem csak Rómában. A világ összes városaiban. Meghódította a kereszténység az akkori világot. Nem fegyverrel, nem erővel. Jézussal. És akár mit tesz ez a mi világ. Akárhogy ki akarja lökni magából. Ezen a tényen nem tud változtatni, hogy övé itt minden hatalom, menjen és földön. Nem tud. Pedig szeretné. Milyen rafinált eszközökkel szeretné ezt a hatalmat kiküszöbölni, megsemmisíteni. De Jézusnak olyan országa van, amelyik nem múlik el sok. Jézusnak olyan királysága van, amit nem lehet megsemmisíteni. És minél jobban akarják, annál inkább terjed és nő. Csodálatos. Jézusé a hatalom. A Szentírás azt mondja, hogy övé az ország, övé a dicsőség, övé az idő, övé a jövő, és ő hozzá tartozik minden nép, minden faj, minden nemzetség. Övé az egész teremtés. No, itt már beleszédülhetünk, ha a világ mindenséget próbáljuk magunk elé képzelni. És ebben a világ mindenségben nincs egyetlen porszem, ami ne az övé lenne. Igen, hát ez Jézus. És ez a Jézus, ez a király, ez az Úr parancsol. Küldi a tanítványokat. Világméretű parancsot ad. Gondoljuk csak el. Egyszerű kis zsidó embereknek, halászoknak, meg vámszedőknek, meg mit tudom én, milyen kis embereknek egy ilyen parancsot ad, elmenvén szélese világra. Tegyetek tanítványokká minden népeket. Csoda, hogy ezek az emberek meg nem szédültek a feladat nagyság. Ezenek az embereknek volt hitük. ezek az emberek nem okoskodtak, nem töprengtek, hanem elindultak. Higgyétek el, testvérek, ez a nagy baj a mi kereszténységünkben, hogy mi nagyon sokat töprengünk. Okosabbak akarunk lenni az Istennél, ügyesebbek is. Ezek nem töprengtek. Megkapták a parancsot és mentek. Nem tudták az utat, de nem is kellett nekik tudniuk. Nem kellett. Vezetőjük volt. Jézus, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetén. Tudod, ez mit jelent? Hát az, hogy kézen fog és vezet. Azt jelenti, hogy tanácsol, azt jelenti, hogy mondja. Ide menj, ezt tett, így mond, így csinált. Igen. Érdekes, hogy ez az apostoloknak, a tanítványoknak a fülébe mindig visszacsenge. Márk, ez már a második nemzedékbe tartozó tanítvány, fölírja az evangéliumában, hogy Jézus megmondta, hogy a ti működéseteket ilyen meg ilyen jelek követik. Veletek lesz. Testvér, számítunk mi komolyan azzal, hogy Jézus velünk van. És most így, hogy minden nap valahol olvastam, hogy Kairóba, hát ez állítólag olyan 4-5 milliós nagyváros. Senki se tudja pontosan, hogy hány millió ember él benne. De így azt mondják, hogy 4-5 millió körül vannak. Naponta 5-ször ebbe a zsúfolt nagyvárosba megáll minden forgalom. A villamosvezető kilép a villamosból, leteríti az ima szőnyegét Mekka felé, leborul arccal, ott az utca. Az autók leállnak, a sofőrök kiszállnak, szintén így leborulnak. Naponta 5-ször elmondják az imádságot Allahhoz és az ő prófétájához, Mohamedhez. Nem megszégyenítő ez mire jánk? Mondd, testvér! Naponta 5-ször jut eszedbe Jézus, Isten. Csak eszedbe jut-e? Nekem mindig fáj, hogy elolvasom reggel az ígét, aztán elfeledkezem róla. Mindig fáj. És mindig kérem az Istent, hogy Uram, hát hadd tudjam úgy megjegyezni, hogy még este is emlékezzem rá, hogy mi is volt az a reggeli ige. Na nem az összefüggő részek, amit olvasok, hanem az a kis, ami a keresztény útmutató magyarul másképp lózunk. Abban van két ige, egy ószövetségi és egy új szövetségi. Hogy emlékezzem rá. És kimegy az eszemből. És akárhogy töprengek is, nem jut eszem. Gondoljátok, hogy ez jó van? Én érzem, én tudom, nincs jól, nincs jól. Na, nem mondom, hogyha Isten különösen szól, hogy akkor az az ige nem marad meg, de ez már csak olyan, amit Adi írt egyszer, hogy mázsás harangnyelvekkel verbele szívünkbe néha, Hát igen, azok a megmaradó igék, ilyen mázás, harangnyelv ütések rajtunk. De amikor olyan minden természetes, könnyed, normális, amikor nincsenek nagy égető problémák, kérdések, amiket meg kellene válaszolni, ahol helyt kell állni, hanem csak gördülnek a napok simán, amikor minden jól van. Miért felejtem el? No miért? Rájöttem. Azért, mert nincs vele. Nincs velem az Úr. Magamra hagyott. No, ez így nem igaz. Én hagytam őt el. Én. Olyan vagyok, mint a kisgyerek, akit elvisznek a szülők, vagy nagyszülők, vagy mit tudom én, ki elviszi, és mutogatja a várost, a kirapatot, meg mindent. Aztán egyszer csak elmarad a kisgyerek, elbámészkodott valahol, elszaladt valahová, ami őt érdekelte, és az ember akkor rájön, hogy hol van. Mi is valahogy így elveszünk a mindennapi életben, a mindennapi gondokban, eltérünk attól, aki viszont ígéretül, zálogul, erőül, bizonyosságul adta nékünk, hogy ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És akkor csodálkozunk, hogy gyöngék vagyunk, csodálkozunk, hogy orra bukunk, akkor aztán eljutunk oda, ahová kisgyerek, hogy rádöbbenünk, hogy egyedül maradtunk, nincs senki, és elkezdünk sírni. Elkezdünk jajveszékelni. Elkezdjük tépni az ingünket, a mellünket. És hívjuk. Jöjj, segíts. Könyörülj, szabadíts. Vezess, tanácsolj. A síró kisgyerek. Mennyi szenvedésünk van ilyen. Pedig Jézus ígérte, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Csak menjetek azon az úton, amelyre én küldelek, amelyen én vezetlek, arra a célra, amit én tűztem ki elétek. Könnyű az élet. Minden hívőnek könnyű. Addig, amíg engedelmeskedik. Amíg tényleg Jézus útján, parancsára, megbízására jár. Amíg Jézus kezét fogja. Van egy halleluja, amelyik azt mondja, fogjad kezem, ó, gyenge vagyok, érzem. Igen ám, de nem jutok-e el oda a gyengeségemmel, hogy már nem is tudok belekapaszkodni az annyiszor ellökött, az annyiszor eltaszított kézbe. No, hála Isten, hogy az ő irgalma, az ő szeretete sokkal nagyobb terheket is kibír, mint az én bűnöm, az én hitetlenségem, az én kételkedésem, az én értetlenségem. Igen, övé minden hatalom, és senki más nem uralkodik, csak ő, mert ő mondja ki az utolsó szót az életem fölött. Nem más. Nem az a fontos, hogy mit mond rólam a világ. Ugyan. Most, hogy sokat járkálok a temetőkben, hát testvérek, valami fantasztikus. Milyen gyorsan elfeledkezünk azokról, akikre azt mondtuk, hogy ők az életünk. Akiket szerettünk igazán, akiket keservesen megsirattunk. Még nem járt le a sírnak a bérlete, és már besüppett, már senki se törődik vele. Persze azzal sem, aki a sírkő alatt. Igen, ő mondja ki az utolsó szót fölöttük, nem a világ, nem emberek. És milyen jó, hogyha azt mondja nékünk, na jól van, te szegény, hű szolgál. Milyen jó ez. Milyen jó az, ha megismer. Még ebben a micsodában is benne van valami határtalan jóság, valami határtalan szelídség, valami csodálatos szeretet. Kevesen voltál hű. Sokra bízlak ezután. Testvér. Kevesen hű. Micsoda határtalan megértés, szeretet. Kevesen voltál hű. De én nem vádullok. Nem rovom föl neked, hogy értelmetlenül égtél el az áldozatodban. Hogy nagy kitérőkkel futottad meg a küzdőtért. Nem rovom fel neked, hogy sokszor gyáva voltál, hogy sokszor féltél, hogy sokszor veszteg ültél, mikor menned kellett, hallgattál, amikor kiáltanod kellett. Kevesen voltál hű. Sokra bízlak ezután. Igen, ő fogja kimondani az utolsó szót. Tanítványok látták a feltámadottat, és leborultak előtte, mert tudták, hogy minden név fölött való név adatot néki, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, és föld alatt valóké. Te, mit jelent neked Jézus neve? Mit jelent? Mire vagy képes? Ezért a névért. Az őseink régen Jézus nevével rohantak a halálba. Így mondom, hogy a halálba, mert mindig gyönge erővel kellett szembeszállni az erőssel. Jézus nevével. Egyáltalán tudsz te küzdeni? Tudsz te harcolni? A keresztény ember azt mondja Pál, hogy az egy harcos. Nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem a gonoszság lelkei ellen. jelent neked a Jézus neve zászlót, jelzót? Jelenti a győzelem bizonyosságát? Mit jelent a minden név fölött való név, amire meghajol minden tél? A tiéd nem? Te nem tudsz hódolni neki? Te nem tudsz bízni benne? Te nem tudsz erőt meríteni belőle? Mi van? Igen, Jézus követeiként küldi az övéit a világba. És ez a követség, ez nem megy magunktól. Nem megy. Nincs nékünk meg az öntudatunk, hogy kérem, mögöttem áll ez a világ méretű hatalom. Ha most olvassuk, hogy Hollandia követét valahogy, vagy nem is a követét, csak a követségét megsértették, mert egy rendőr valakit üldözött, az bement a követségre. És Hollandia veri a hüppot, hogy bezárom a követséget, visszahívom a követet, ha nem kérnek bocsánatot, ha nem adnak elégtételt. És ezt meg is fogják tenni. Hát én a Krisztus követem. Te a Krisztus küldötte, követe. Te nem tudsz ebben a világban úgy föllépni, hogy mögöttem van az én Uram, aki minden hatalom menjen és földön, aki az egész teremtett mindenség fölött uralkodik, akinek a nevére mindnek térdnek meg kell hajolnia. Te nem tudsz ilyen öntudattal járni ebben a világban. No. Előfordul az, hogy a követeket is megölik, meg mit tudom én, mit csinálnak velük. De nem a követ dolga, hogy vele mi lesz, az az Úr dolga, az a küldőjének a dolga. És érdekes, Pál apostol, az egyik követ, boldogan várja a lehetőséget, az alkalmat, hogy életét oda áldozhassa az ő uráért. Igen, hát szóval Krisztusnak ilyen követei voltak, vannak és lesznek. Mert azért ne gondol, testvér, hogy ma nincsenek, ma is vannak. Ma is számtalan ilyen Krisztus követ járkál ebben a világban. Ma is. Minden józaneszű követ tudja. Az életem sem drága. Csak hogy a Krisztus az enyém legyen. Csak hogy Krisztus tudja, ez élet fölött nem drága. És mennek. Nem egyedül, mert velük megy Jézus. Te testvér, meggondoltad te már, amit maga az Úr Jézus mond, ahol ketten, hárman az én nevemben összejönnek, ott vagyok közöttük. Na tudod, mit jelent ez? Hogyha most itten megszámolnának minket fejenként, akkor mindig egyel többen lennénk a Krisztussal. ülsz te most így, itt, hogy itt van, velünk van a Jézus Krisztus. Itt van, közöttünk van az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök Isten. Így ülsz itt, így vagy itt. El kell gondolkoznunk. Tényleg, ígéretünk van rá, és Jézust soha senki nem kapta hazugságot. Én tehetem őt hazugsággá a magam rongy életével. Én semmisíthetem meg a magam hitvány bűnös életével az ő halálának és feltámadásának erejét. Senki más. Én igen. No, gondolkozz el, testvér. Gondolkozz el. Érdemes-e? Lehet-e ekkora felelősséget magamra venni? Mert nézd, ez a világ nem mindenféle mesebeszédből ismeri meg a Krisztust. Ez a világ a te és az én életemből, a keresztjének életéből ismeri meg a Krisztust. Ha te hűségesen követed az Urat, akkor a világ megismeri. Ha te hűségesen szolgálod az Urat, a világ megismeri. Másképp nem. Nem beszédben áll az Isten országa, a Krisztus királysága, hanem erőben, életben, valóságban, tettben. És Jézus hajlandó velünk jönni, hajlandó a szolgálatunkat, munkájával, csodáival, cselekedeteivel megpecsételni, igazolni. Hajlandó. Mindig gyötör egy régi emlék, hogy valakinek kellett volna mondanom egy szerencsétlen halálra ítélt betegnek, hogy a Jézus nevében gyógyulj.